Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket! Bödecs Pál vagyok. Portré műsorunkban most Szabó Gábor református lelkészt, nyugalmazott esperest, a kiskunhalasi gyülekezet egykori kántorát és lelkipásztorát fogják hallani. Beszélgetésünk indokát az adta, hogy a református gyülekezet ezekben a napokban emlékezett az imaház építésének 30. évfordulójára, és Szabó Gábor éppen azokban az években szolgált itt Kiskunhalason Nagy Istvánnal együtt. Szabó Gábort és feleségét, Katalin nagytiszteleti asszonyt kecskeméti otthonukban kerestem fel, Szűcs Károly kíséretében, aki néhány fényképet is készített rólunk. Mai műsorunkban a hosszabb beszélgetésünk második felét hallgathatják meg, három részletben. Beszélgetésünk első részében most Szabó Gábor gyermek és ifjúkoráról, tanulmányainak éveiről, 1956-os emlékeiről beszél.
Röviden magamról annyit, hogy az én Szabó őseim azok mind dunakanyariak, pilismarótiak. Az őseim közül apám volt az első, akit tanítottak, ő volt a harmadik, katolikusokhoz járt Esztergomba 5. osztályig, és akkor a 6. osztályba vitte át nagyapám őt pápára. Pápán soha nem volt, a pápai akkor főgimnáziumnak soha nem volt diák otthona, a pápai teológiának se volt diák otthona soha. Az egész kisváros úgy rendezkedett be, hogy deák urakat fogadtak a családok, Kosztra és Kvártéra. Mint első generációs értelmiségi apám ezt a létét, hogy ez sok karambollal jár színészek, tudósok, írók esetében, nem tudja feldolgozni, onnan jött és hol van, ezt a teljesen paraszt életformába értem. Teljesen, teljesen. És szókimondó, becsületes ember volt, végigszolgálta a 103-as tábori kórházvonaton azt a 2,5 évet, szedték össze halottakat, temették, partizánok felrobbantották őket, szóval ez eszmélet, és az életben maradt, hazakerült. Édesanyám a 3 gyerekével maradt otthon az Alsó-Segesdi parókia, mert Alsó-Segesden volt lelkipásztor. Édesanyám pedig Felvidékről, mostan így mondjuk, tehát a Csalóközből származik, a Borkaiak, illetve...
Ott is voltak reformátusok?
Nem, ők abszolút katolikusok, a Borkaiak. Yeah. Uh-huh. Borkai János, anyám nagyapja, Pest-Budán nyit műbútorasztalos műhelyt, és talpon is tud maradni. A Zsuzsi lánya őrzi azt a szekrényt, így csoda módon még az a kézzel hengerelt üveg is abban a nagy vitrin szekrénybe, ami az ő diploma munkája volt, őrzi Zsuzsa azt a szép szekrényt. És a borkai lányok lejártak nyaralni, akkor már ugye itt éltek Pest-Budán, lejártak nyaralni a Balatonhoz. És Balaton kenesén találkoztak egy bálba a két borkai lány, van egy 20 évvel idősebb nővérük, aztán a Margit és a Lenke. Két Schneidig fiatalemberrel, Fazekas Mihállyal és Czakó Gyulával. Mind a kettő fiatal lelkész. Áttérnek. A kegyességükön én soha nem éreztem semmi olyat, még az amen szót is így mondták, nem úgy mondták, hogy amen, ahogy a katolikusok mondják. A furcsa csak annyi volt, hogy a nagyon éjjeli szekrényen fölött egy pici kis kereszt volt korpusszal. Kereszt volt a mi házunkban, de korpusz nem volt rajta. Persze ugye gyerek, ahogy az gyerek eszmél is látja a dolgokat, láttam én is. És a nagyapám püspöki titkár volt, Fazekas Mihály, és 45-ig haláláig ő a püspöki titkár, egyházkeretű főtanácsos, mindenféle címe van, de ugyanakkor egy nagyon csöndes, szelid, és az apámék nemzedék által nagyon szeretett ember. Na most...
És az ő lánya, a te édesanyád?
Az ő lánya az én édesanyám. Édesanyám a nátusba járt, tanítóképző oklevelet szerzett, nagyon rövid ideig tanított is. Nagymama 100 évet élt, a húga 103 éves korában, Lenke az úgy zongorázott még, hogy majdnem eladta a házat, pedig 66 évet élt özvegységben, minden gyereknek, minden unokának, unokatestvének a keresztanyja volt, ez valami legendája volt.
Ott ez zenei tehetséged inkább anyai ágról jön?
Anyai ágról jön, igen. És akkor ott jártam iskolába, alsósegesden, aztán utána felsősegesdre gyalogoltunk át minden nap 4 évet, és akkor utána, na, hát 54-ben nekem nem adtak sehova papírt, mégis a Csurgóra csak keservesen elküldte az iskola papíromat, és ott felvettek, sőt a diák otthonba is bekerülhettem, ugyanis annyira határsáv volt Csurgó, hogy veszélyesebbnek tartották az oda-vissza napontai utazást, és a bejárókat amennyire lehetett csökkenteni akarták, inkább a határsávon bent lakásra, mert ott jobban tudták figyelni. Váin a Gyermin nagy tisztelt úrral szembe laktam a diák otthonba Csurgón. 56 után apámat megverték, 57. február 20-án, később aztán agydaganat elvitte őt, 56 évet élt mindössze. A 56-os felvonulásban Csurgón én elég bánatosan voltam ott, mert az október 27-én volt, de Matyasovszki tanár úr matematikából 3-ast adott, úgyhogy lelki bánatom volt, és nekem lelkismert fudalásom volt, és nem akartam én felvonulni se, de természetesen mentem. Kovács Andort ott ismertem egy később Bázélbe.
Mesélj valamit ott, tényleg a Vájna Gyervin mondott valami beszédet, hogy igen, az volt a fő bűnelki ott?
Nem volt neki főbűnem, végülis higgyétek, egy csoda történt, bejöttek Csurgó Nagymartonról, meg mindenhol a lovas kocsikkal a parasztok. Végigmentek a főutcán, nem bátottak semmit. Valami egy kirakott tört be, mert valami részeg ember beesett, senki nem nyúlt be azon a nagy lukon, hogy kivegyen valamit. Ott volt. És akkor ezen az estén, ott a Korona szálló sarkánál, nem itt a térre, hanem az alsók felül induló utca oldalára, mondom neked, mert te ismerős vagy, ott egy vontató platójára álltak föl az emberek. Beszélt az Andor, Kovács Andor, és aztán meglehetősen csitító módon, de azért a gondviselésszerűen kapott magyarságunkról és a magyarságunkról való felelősségünkről szólt valamit ott a Vájna Gyervin. Inkább úgy éreztem, hogy csitítja az indulatokat, és józanítja a népet, de nagyon bölcsen és határozottan szólt. Hát neked tanárod volt ismert.
Igen, igen.
Most Kern Mária emlékezett meg róla, de ő csak úgy ismertem, mint tanár. Mint igehirdetőt én ismertem egyedül itt az itteni társágból, Ervin, mert megengedte Cselényi János bácsi, a diák itthon igazgatója, hogy átmehettem vasárnap délelőttönként Isten tiszteletre. A Csurgói gimnáziumba érettségiztem, heten nem voltunk kis tagok. Az én osztályfőnököm Pókos Ferenc volt, aki Debrecen Egyetemen szerzett tanári diplomát, és ott végezte el a teológiát.
Ez egy híres személy Csurgón, még mai napig is az emléke.
Ott laktak Felső Csurgón, a testvére gazdálkodott a kis családi földön, nagyon nagyszerű ember volt. A mi osztályunk volt az első 54-ben, ott akkor a Nagy Imre féle enyhülések, meg szigorítások, meg mindenféle kalamajkák körül. Felvesznek egy csomó olyan diákot, akiket a korábbi években nem vesznek föl, de 58-ban ezek közül szinte senkit nem ajánlanak egyetemi felvételre. Somogy megyei főispánnak, a Horváth Józsefnek a fia, a Horváth Iván évfolyamtársa, aki ez senkit nem javasolna.
Senkit. A fogorvos lett aztán az Iván?
Ő lett a fogorvos. Igen. Igen. Én egész haláláig tartottam vele a kapcsolatot. Örülök, hogy Halason megbecsülték, meg szerették.
Igen.
És az érettség után teológiára mentem, ott a felvétel után 24 fős nagyon jó osztály indult el, és valami 57 jelentkezőből csak ennyit vettek föl, és az első év után 12-t elküldtek, indoklás nélkül. De a Lemleze Zolitól elkezdve egy csomó, később még lelkészek is lettek, egy csomó olyan embert, vagy baranyába szolgált.
Mi volt ennek a háttere vajon? az államegyházügyi hivatal, azt mondta, túl sok a...
Az államegyház hivatal akkor erősödött meg annyira 59-60-ra, hogy akkor elkezdett intézkedni. És én például a teológus éveim egy részét úgy éltem le, hogy Pap László volt az én szobatársam, a volt híres ószövetséges professzornak, Pap László egyházkerületi főjegyzőnek, Európa szerte ismert protestáns tudósnak a fiával jártam együtt.
Igen, igen. Hát az ő édesapja ugye nagy szerepet is játszott 56-ban, aztán utána elhallgattatták.
Hát ugye 55-ben játszottak nagy szerepet, akik a minden állami és párt ajánlás ellenére ide fogadták a Reformátusok Világszövetségének nagygyűlését Gajatetőre. Azoknak az irományait érdemes elolvasni is, átnézni. Gondolom többen voltak ott a nagygyűléseken, meg ezeken a plenáris üléseken, mint a meghívottak, mert mindenhonnan ott voltak, akik jegyzeteltek és írtak, mint ahogy ez általános volt abban az időben.
Az a fő bűne közé tartozott akkor neki az is, hogy
persze, az is, és főleg az, hogy a ugyan nagyon szigorú atya volt a teológusoknak, nem engedte őket akárhova kijárni, és főleg azután nem, hogy ezt a két gyereket, a Magócsi Pistát meg a hercegfiút lelövik, igen, miközben fehér köpenybe vonszolnak egy súlyos sérültet az utcán, és ezek meghalnak. Ott temetik el a teológia udvarán, nagyon-nagyon szigorú szeretettel vigyáz a gyerekre, meg a teológiára, meg vigyázza a nagykönyvtárat is.
A az 56 októberében,
ahogy mondasz. Így van, igen. így van. 58-ban már nincs ott a teológián. Mi többször jártunk teológusok náluk is, Nagy Barnánál is, a régi professzorokhoz.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Portré műsorunk második részletében továbbra is Szabó Gábor református lelkészt, nyugalmazott esperest, a kiskunalasi gyülekezet egykori lelkipásztorát fogják hallani, amint lelkészi szolgálatának kezdeteire és a kiskunalasi évekre is emlékezik.
Utána kerültél Csőszre.
Na most nem. 5 éves koromra kivezényeltek Alsó-Némedibe, december 1-től október 1-ig, közben megcsináltam a vizsgát, megcsináltam az első lelkész képesítőt, akkor mentem Veszprémbe, onnan megcsináltam a második lelkész képesítőt, Veszprémben 63-tól 66-ig voltam.
És a Katicával ott találkoztam.
Igen, 63-ban Békefi püspök vitt oda. Én tudom egyébként, hogy megmondta Békefi, neked azért kell idejönnöd, mert te tudsz orgonálni. És akkor a veszprémi orgonát meg kellett szólaltatnom, mert egyáltalán nem szólt. Szombathelyről szereztem orgonamotort, meg nem tudom mi. Ott nagy ajándékot kaptam Karicában. Utána ugye 64, nem sokáig voltam, egy jó fél évet se Békefi püspökkel, akkor Békefi meghalt, és akkor Bakos Lajos bácsi lett. Lajos bácsi nem akart elengedni, mert azt mondta, hogy először a katedra, aztán a katica, de nem engedett el. Mi akkor meg akartam nősülni, nem engedett el katedrára. A soponyaiaknak egy meggondolatlan pillanatában igent mondott, amikor Csőszre lelkészt kerestek, és akkor végül is azt mondta Lajos bácsi, hogy mondjam nekik azt, hogy nem megyek el, mert aki a tűz mellett marad, az melegszik. Én megértem, hogy püspök úrnak, Bakos Lajosnak én jó ember voltam, mert gépkocsit vezettem, egyházkerületi pénztáros voltam, fűtöttem a nagy terembe a fűrészporoskáját.
Orgonáltam,
egyetlen, kiártam Márkóra, a szórványba, szóval, és nem volt több embernek a tartásához pénz, csak így. De akkor végül is 66 április 1-jével elengedett, április 3-án beiktattak, júliusban összeházasodtunk Szombathelyen. Az én ifjúsági körömből, onnan Veszprémből négy lány lett református lelkipásztor felesége.
De hogy Szombathelyen volt az esküvő?
A Katisza Szombathelyi volt.
Szombathelyi volt. De hogy került a Veszprémbe, hogy ott ismerkedtetek össze?
Azért, mert őt nem vették föl, a Kanizsai Dorottya gimnáziumban érettségizett, de nem vették föl sehol, mert nem volt kisztag. Így a bátyja akkor már itt dolgozott Veszprémbe, a Bakony művekbe, és akkor ő is utána jött ide, és itt dolgozott a Bakony művek. Úgy végezte el a Szombathelyen a tanítóképzőt aztán. De aztán 8 évig nem taníthatott, és akkor ugye anyai jogon jött mindenféle olyan szociális és egyéb segély, ami járt, hát azt mi nem kaptuk. És minden évben jelentkezett, a járási osztályról mindig megírták, hogy nincs szükség, tanítóra minden állásban van töltve, és közben állandóan képesítés nélküli tanító nénik jártak a faluba. És gondolod, hogy hitoktattam én, nem engedtek be az iskolába, de szembe az áll. És először úgy fel voltam háborúdva, és zörögtem, hogy miért nem adja le az igazgató a névsort, de ezt később rájöttem, hogy egy fenét zörgök. Minden évben kevesebbet adott a járás felé, kisebb létszámot, hogy jó legyen, viszont mivel nekem nem volt létszám, én azt hívtam, meg oda vettem, akartam, és az nekem nagyon jó volt. 16 éves, nagy csontú, melág gyerekem, azt mondja nekem, ide figyeljön tiszteletes. Azt mondja, maga meg az apám nem beszélnek egyformán. Az apja ugye káromkodó, sitelen ember volt, én meg hirdettem a gyereknek a Krisztust, készítettem a konfirmációra. Ez a gyerek azt mondja, az egyik ilyen 35 kilós kis képesítés nélküli tanítőnek kicsit vállon taszította valami iskolai konfliktus kapcsán, hogy maga nem is tanító, maga csak egy lány. Ilyen kitűnő disztinkciót keveset hallottam.
Ja.
És akkor ott 11 évet lehúztunk, és csősz az egyetlen vályog templom. Hm. Szépen rendbe tettük, renováltattuk, ez a parókia háború után épült. Ugye az a helyzet, hogy Csőszön a Székesfehérvár körül is az úgynevezett balatoni harcokban 18-szor cserélt gazdát a falut, ez elpusztult a falu egészen szinte. Szent Gálra menekültek föl, a Dunántúl legmagasabb pontjára, de nem állataikkal, csak ők maguk szerencsétlenek, és Somogy István lelkipásztor volt a háború alatt, és 43 éves korában halt meg, aztán Labanc László az ő utódja, akinek én lettem az utódja Csőszön. És akkor szólt a Bakos püspök úr, hogy én menjek el valamikor 74-be, vagy mikor, hogy Fehérvár Csurgóra. Akkor ment, azt hiszem, el onnan a lelkész pápáról. És nem tudtam, mondom, nem megyek, hát ezt nem tudtam elképzelni, hogy főznék az életben. És képzeld, ezt csak azt éreztem, hogy jé, de érdekes, el tudnék menni. És abba kileszve fantasztikus volt az az ige, ami azon a vasárnapon volt, mi drágák számomra szándékaid, Istenem. Érted? Hm. Ez a Zsoltár ég. Mi drágák számomra szándékaid.
És akkor előtte szólított meg a Pista
tége. Ne, képzeld, hogy aznap reggel a postás asszony, mert fiókposta volt, kihozta az újságot is, vasárnap is, meg kihozta a levelet is. És 10:30 volt az Isten tisztelet, ez meg 9 órakor főbontom a Halasiak lakonikus meghívó levelet, a meghívni a kántor lelkésznek. Hát leizzadtam, Pali, mert most tényleg az Isten szándéka ez is, ez drága számomra. Mondom Katkáncsának, vegyünk már egy térképet, nézzük meg, hogy hol van Kiskunas, nem tudtam én semmit, komolyan mondom nektek, az Dunától is éppen elég nagy volt nekem. Aztán, és akkor így irányult az életünk, és akkor 77. augusztus 15-tel kaptam meg a konceszus szerint kaptam meg a halasi kirendelést, illetve tettem le a csőszi lelkészséget augusztus 20-án.
De akkor halas nektek egy felszabadulás volt ahhoz képest, az elnyomáshoz képest, amit mondasz
ahhoz Dunántúlon? Ahhoz felszabadulás volt.
Tehát azért Katica is állást kapott, más megbecsülés volt
hogyne,
azért itt.
Hogyne. És akkor ugye vittük a Gábor fiunk, akkor volt 2 éves, vagy lett 2 éves Halason, a 3 lány. Tehát ott Halason azért azt láttuk, hogy valami nagy romjai vannak egy nagyon szép múltnak. aminek jó, én azt belátom, hogy saját magától a nemzedékek váltása folytán is sok minden megváltozik, de azért az, ahogyan az 50-es években tudatosan tönkretették a magyar népet, az ott őrületesen kézzelfogható volt Halason. És így kerültünk Halasra. És akkor mondom, hogy január 29-én hivatott a püspök, 85-be, és azt mondja, hogy neked kellene az esperesnek. Mondom, gondolkodási időt kérek. Azt mondta, mit akarsz gondolkodni, mert nem vállalod a felelősséget. Olyan mérges lettem rá, mondtam neki. Régóta. Ő tanított engem teológus korunkban Tóth Károly, a franciát. De aztán utána őrületesen gyorsan megtanult oroszul, mert ő volt az első az európai egyházi emberek közül, aki anyanyelvi szinten tudott az oroszokkal beszélni, hiszen az oroszok csak 56 után kezdenek kilépni a világba, addig totál zártan vannak 1917 vagy 19, vagy mit tudom mióta, és ebben nagy szerepe van Tóth Károlynak. És akkor mondta Károlynak, hogy én mindig vállaltam a felelősséget. És akkor később, amikor mindig visszatért rá márciusban, akkor mondta neki, rendben van, elvállom, egy feltételem van. Ha azt nem teljesíti, akkor nem tudom vállalni. Megígért, hogy teljesíti. Az, hogy Halason lesz a székhely. De az én életemben, mi életünkben Halas. Átláttuk. Még jó van, nem mondhatom azt, hogy nem kellett 77 felé igazodni, Tóni bácshoz igazodni, Paculai Pista bácshoz, az öreg Bálint Ambrus bácshoz. Akkor mindenkori segédlelkész, aki jött, aki vagy jó volt, vagy nem, vagy alkalmas, vagy alkalmatlan.
Sokszor Pista is azért, akihez alkalmazkodni
kellett. Persze, és a Pista is a maga nagy erős és radikális akaratával, de valahogy a Pistával is, be később Varga Lacival is, én megmondtam neki mind a kettőnek, hogy figyeljetek ide, az úrvacsorát nem vetjük föl úgy, hogy ne rendezzük előtte dolgunkat, mert az úr nem csúfoltatik meg. Mi Pista életében is, Varga életében is, én voltam, aki ezt kezdeményeztem. Üljünk le minden úrvacsor előtt. Én nagy lelki betegséggel jöttem el Halason, én nagyon szerettem Halason.
Szóval, halasiak is megorroltak azért, Benci bácsi, emlékszem, mindig emlegette még évtizedek múltán is, hogy ott hagytad őket.
De úgy nem kapaszkodtam én ezért, Poli. És mondva Károlynak, te Károly, tudod, hogy én onnan jövök, meg ki vagyok én. És azt mondta, amennyit tudni körülod, annyit tudok. És állítom, neked nem tudta. Nem tudta azt, hogy milyen családból, milyen vonalról, milyen felfogás, hogy mennyi bajunk, meg nem tudom, mi minden volt nekünk, mert annyira egyértelműen álltunk azon a magyar keresztjén református, Istentől kijelölt úton, amin. Úgyhogy én nem akartam ide tartozni. Hát a Pilis Maruti nagyapámnak 17 hold földje volt, ő volt az egyházközség főgondnoka, ő még a háború után volt ilyen társadalmi, úgy mondanánk, hogy társadalmi munkába falusi bíró. Ott verték föl a téjászt az udvarában, amikor kidöntött a részek kocsis. A míves, faragott kövekből rakott kapószobot, akkor megütött a szél. Két évig forgattuk az ágyba, aztán úgy halt meg. Szóval én nekem nem volt semmi olyan hurrá optimista élményem, hogy most itt valami jó jött volna. Én nagyon-nagyon szerettem Kis Gyura János tanítónak, aki a kántor tanítónk volt, alsóságérzten az orgonálását. Egyszer elparancsolták onnan.
Igen, de az orgona azért kísért végig az életed, mert Kecskeméten is azért persze volt mit csinálni az orgonán.
Hát most volt Tiszakécskén voltunk az orgona szentelésen múlt vasárnap, ez egy nagyon érdekes orgona, szép kis komplet orgona, most fejeződött be, ez egy a harmadik nagy lépése volt ennek az orgonának. Én mégis azt mondom nektek, hogy az életemnek egy nagy ajándék, hogy ezt az orgonát fel tudtuk építeni, vagy most van itt Kecskeméten, ez a magasan legjobb orgona. Halason sose volt pénz arra, hogy kicseréljük például a fémsípokat. Pali, ott van egy nagyon szép oboa névre hallgató, de nem nyelvjáték, csak a hangzása alapján, ez egy ajaksíp, egy normális. De annak a kis gyönge rezonanciájától is, mert olyan vékony anyaga van, ez minden hangversenyet az hangulni kéne, mindig átdeformálja magát. Én akkor, de sose volt erre pénz.
Akkor az egész sort ki kéne cserélni, nem?
Persze az egész sort, de most gondold el, hogy a templomra rá kellett rakni azokat a dupla üvegeket, azt a félkörű nyugati hajlatát a templom tetőnek minden évbe levitte a szél, és akkor emlékszem rá, hogy a katolikus papnak még azt is mondtam, hogy higgyel, hogy a lelkem mélyén én katolikus vagyok, és azért vagyok református lelkész, hogy kikönyörögjem tőle a bádogot, nem lehet bádogot kapni, nekik pedig rengeteg megmaradt ott Sükösdön, onnan hoztam el azt a bádogot.
Ez nem részből van?
Az nem, annak hátsó része az nem. És akkor a zám csatornákat tettünk, hát nem volt semmiféle csatorna. Akkor ugye kezdődik ez a bizonyos építkezés valamikor 83, és 81-82-ben vezetik a gázt Halason. Iszonyatos pénz a mind a két parókiának a gázfűtésre, meg a gázreállítása. Ugyanakkor iszonyatos pénz, hogy megvesszük, akkor 540 ezer forintért vettük meg ettől a Rózsa nevű őrnagytól ezt a Szászkár utca 10 per A nevű házat. Nagy István akkor még kínlakik ott a Kmet Sándor utcában, ami a kántor lakás volt, de a Szőke Laci bácsi már a felesége családjának a Szilárd Erő utca lévő házába lakik, azért lakhatott a Pista ott. Tóni bácsi még itt van benne? Hát megemlegetjük szeretettel, de azért azt is láttam, hogy úgy visszajárni meg nem jó dolog.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Portré műsorunk harmadik, befejező részében továbbra is Szabó Gábor református lelkészt, a kiskunhalasi gyülekezet egykori lelki pásztorát fogják hallani, amint a 70-es évek egyházának helyzetére emlékezik, majd a kecskeméti nyugdíjas éveiről beszél.
Én úgy gondoltam, hogy akkor mindegyik felekezetet azért erősen leválasztották a városi irányításról. És azzal, hogy sem a kórházi orvosokkal, sem a gimnáziumi tanárokkal, sem az általános iskolai tanárokkal, tanítókkal szinte semmiféle kapcsolatot nem tarthattunk, mivel ők voltak a szőnyeg szintjére állítva a saját pártjuk részéről, még ha nem voltak pártagok akkor is. Úgyhogy erre mondok egy példát. A Béres Ferencet hívtam meg, hogy jöjjön el egy hangversenyre, Kovács Endre kísérte. És gondold el, hogy a Katica a feleségem akkor már a Szűcs József iskolába tanít, és akkor mondja ott a tanári szobában, hogy jön a Béres Ferenc, jöjjenek el. Molnár László, az igazgató, vagy őrületesen lerámolja, és ordítozik rá, hogy ki fizeti ezt az énekművészt, meg a... Hát azért senki jönnek ez, de az úti költséget ki fizeti, ez az egyház fizeti. Hát akkor ez egy rendszer elleni szervezkedés, amit itt csinál, és akkor azt mondja, ez csak ez a ködel megy róla, és azt mondja, hát én beteg ember vagyok, azt mondja, a református anyám minden reggel otthon az Isten tiszteleten, hajdu nem tudom hol, és azt mondja, az ő imádságai tartanak engem. Értitek? Szóval ez az iszonyatos feszültséget, amiben vannak ezek a szerencsétlen emberek. Ugyanakkor nem lehet csupán sajnálattal elintézni a dolgot, mert valami voksot vagy letettek, vagy nem tettek le. És akkor a csőszi papságomban elmesélek egyet, hogy Katica nem taníthat. 8 év telik el, úgy nőnek meg, minden 4 gyerek megszületik, jönnek. És gondoljátok el, hogy egyszer megyek az Espereshez, Szabó Sándorhoz, Fülére. Pont én kezdek valamit megbeszélni vele, motorbiciklivel mentem át, és akkor megérkezik egy nagy kocsival a megyei egyházügyi titkár Lovrek Károlyról. Katolikus papoktól jött, ezt onnan tudjuk, hogy ő ott mindjárt is mondta, és hát bizony, ahogy láttam, 16 maligány nyomás alatt volt. És azt mondja nekem, hogy velem mindig baj van. Tehát nem az esperesekhez tárgyalni, ahol érkezik, ott mindjárt engem elkap, és velem baj van. Hát mondja, nem tudom, titkár úr, mi a baj én velem. Azt mondja, az a baj, hogy maga nem teszi le a voksot. Hát mondom, milyen voksot? Hát azt mondja, egyértelmű, hogy közénk tartozik. Szóval neked magyar vagyok, a magyarok közé tartozom. Magyar református, ráadásul lelkipásztor vagyok. mivel itt a só, csak nyomatta piszkosul. És akkor azt mondja az esperes feleségére mutatva a Tilda asszonyra, ő bezzeg taníthatna, ő azonnal taníthatna rá. Riottan beidegesedik Tilda nagy tisztelt, és azt mondja, de nekem nincs is tanítani jó levele. És akkor úgy lett a dolognak vége, hogy mondtam neki, hogy az én ősáim jöttek a Veleckei hágon, nem itt árulták a bevonulási kellékeket, és mondom, az én ősöm Pilismaroton élt, nem biztos, hogy tudta, hogy most a király Visegrádon van, vagy Esztergomba, de azt tudta, hogy azt a kevés földet, ami az hegyek, meg a Duna között van, azt művelni kell, szántani, vetni, aratni, és ebből éltani. Hát én ide tettem le a voksomat. Úgyhogy én azt meg nem álltam előtte többet. Én tisztelet, megadtam a tiszteletet neki is, de az igazi gyufa az volt, és ez segített a halassamra a elmenetelembe is. Hazafias névfront ülésén, Székesfehérvárra mentünk, a 9 forintot Csősztől Fehérvárig az úti költséget kifizette a névfront, 18-at meg ki, oda-vissza, és ilyenkor természetesen ott rákész volt a Bódás János bátyám, körül összegyűltünk, megbeszéltük a dolgunkat, és milyen nagy urak voltunk, hogy még az úti költségünket is állta valaki. És akkor egy Matolcsi Károly nevű ember, akiről nem tudtam én még, hogy majd a kecskeméti matolcsiakból való, ez egy nagyon rendes ember volt, a Magyar Nemzetnek külíróat vezető, nagyon jó előadást tartott. És akkor az evangélikus esperes, a református püspök, aztán a Lovrek Károly, meg még valaki, négyen ültek ott fönn a trónon, a nagy ősi fehérvári megyeház a nagy dísztermébe. És akkor az esperes azt mondja, hogy ő nagyon hálás az államnak, hogy nekünk, most már csak én teszem hozzá, kis hülyéknek, zárja be, zárva magam, mi volt eddig, ilyen előadásokat tart. És akkor ezt kifejtette, hogy kvázi mi harmadosztály állampolgárok vagyunk. Én soha nem szóltam hozzá, tudod, az ilyen névfrontgyűlések, mert mindig voltak az ügyeletes, tudod, nyelvmesterek, akik ezt mondták, sok jó rájtvényt megfejtettem. Ekkor azonban legnagyobb pechemre hozzászóltam. És kikértem magamnak, és elmondtam ezt az őseimről, ezt a történetemet, és kikértem magamnak, hogy én harmadosztály állampolgár lennék. A feleségem nem taníthat, elvállaltunk 4 gyermeket, igenis, én négernek érzem magam Magyarországon. Mikor ezt kimondtam, hogy néger, akkor Németh Géza, a Bernáti, ezek az ügyek már itt azért feszélyezték a politikai felszín alatt a vizeket, Pali, ezt tudnod kell, mert ez... Mm-hmm. És akkor gondold el, hogy a főtiszteletű Lajos bátyánk óriásira tátotta a főtisztete száját, hatalmas ordításra azonnal berekeztette egy ülést. Mentünk kifelé. A papok úgy húzódtak el tőlem, mint egy leprástól. Farkas Tamás, hogy egyetlen átőle azt mondja, ne ám, hogy a szívedre vett. Na, legyünk kifelé. Öreg Lajos elér a folyosón. És a következőt mondja nekem hatalmas hangon, fiam, ezért téged kis hazánkba oda foglak csapni, ahol még a posta is 3 napig megy utánad. Az a Csőszi út keletről nyugatra 1300 méter, zsákfalú, sehol nem vezet ott tovább. Az északi szél mindig hatalmas hófalat rakodott, és a tanácselnök időnként kivezényelte a népet havat lapátolni. Tanítókat, nadrágos embereket nem, de engem mindig kivezényeltek havat hájni. És nem tudta, hogy mely jót tesz velem. Mert ott minden rendetlen emberrel, és aki nem járt ábróba, szóval tudtam váltani, beszéltünk.
Na, ez a missziónak a lehetősége volt.
Úgyhogy eszembe jut sokszor József nagy igéje, magamra nézve is persze. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, az Úristen pedig jóra gondolta fordítani.
Szép zárszó is lehetne, de azért még erről a nyugdíjas éveidről mondjál valamit a rádióhallgatóknak is, hogy érzed magad, elégedett vagy-e a helyzeteddel, vannak-e még terveid? Láttam a önéletírásodat, amit mondod, hogy még folytatsz, még nincs befejezve. Mi a szándékod vele?
Hát én úgy gondolom, hogy a hivatalból nyugdíjba lehet menni, meg nyugdíjba kell is menni, és óriási könnyebbség, hogy azt a hatalmas felelősséget az ember leteszi. Ugyanakkor a Krisztust hirdető életből nem lehet nyugdíjba menni. Én itt is nagyon sokat látogatok, tegnap este is a város egész másik részén. Egy bibliórán voltunk kint, párommal együtt, szorgalmas templomba járó igehallgató egyháztagok vagyunk. Katonatelepi templomba járunk, rendszeresen istentiszteletre, mert Zsuzsi lánya még ötöd magával, és Kati lánya még ötöd magával oda járnak, és akkor ott találkozunk. Ott egyébként is azt a csodát éljük meg, hogy 10 év alatt a templom építése óta ott egy 70-90 létszám közötti gyülekezet jött össze, és ott a gyerekek száma az 20 és 30 között van. Most éppen bővíteni kellett már a lelkész hivatali részét egy gyülekezeti terén, mert ez az építkezés most van. A nagy templomba is bejárok, de ritkábban, mert itt 9-kor van az istentisztelet, és kicsit elkényelmesítem, ott meg kint 3-10-kor. Kórházban mindenfelé látogatok, a kórház lelkésznek, Bikesi Károlynak, aztán Mártonnak mindig jelzem, ki van benn. Én még mindig többet ismerek, több embert, mint ők összesen. Én általában úgy vagyok, hogy a kollégáimhoz beszoktam menni, szoktam nekik mondani ezt, azt, amazt. Az igazsághoz tartozik, de az nem nagyon akarnám ezt tovább mondatni, vagy jelezni, mert nem akarom bánt őket. Nem kérdeznek. Semmit nem kérdeznek. És ilyen ütközések, meg ilyen busongások vannak bennem, ilyen elbusulások. Nem akarok, nem őszinte.
A presbitériumban nem szoktál bejárni, vagy nem?
Nem járok be. Nem, mert megmondták, amikor én voltam egy presbiteri gyűlésen, aztán többet nem megyek, megmondták akkor nekem, hogy higgyem, hogy elmentem, minden jobb.
Szabó Gábort a kiskunhalasi gyülekezet szeretettel várta volna az imaház építésének 30. évfordulójára emlékező ünnepélyre, de már korábban jelezte, hogy sajnos erre az alkalomra szanatóriumi beutalója miatt nem tud eljönni. Ezért beszélgetésünk végén az ünneplő gyülekezetnek a következő üzenetet küldte.
Hálaadással és megrendült szívvel emlékezem vissza Istennek arra a kiváltképpen való jóságára, amelyen megengedte, hogy a kiskunhalasi gyülekezetben szolgálhattam több mint 8 évig. Hálát adok azokért a szolgatársakért, lelkészekért, gondnokokért, főgondnokokért, presbiterekért és minden gyülekezeti munkásért, akivel együtt szolgálhattam. Meggyőződésem, hogy sok nyomorúságot, mélységet, megaláztatást, hátratételt enszelvedett kiskunhalasi egyházközségnek egyik nagy ébredési jele a gyülekezeti ház fölépítése volt, hiszen a temetőt és az épületeket is lassan mindent elvettek az egyháztól, és itt végre önmaga újulhatott. És ebben a hálaadásban boldog örömmel osztozom azoknak örömében, akik együtt vannak, akik hálát adnak, akik emlékeznek, vagy akik emlékeztetnek, hogy valóban ott a kiskunhalasi egyházközségben a mindenkor együtt lévő istentiszteleti bibliaóra és egyéb összejövetelek gyülekezetében Isten igéje hirdettessék, az szabályozza, kormányozza, vezesse a halasi eklézsia tagjainak életét, és legyen a szolgálatuk Isten dicsőségére jel a világ előtt. Krisztus feltámadott, és aki hisz, annak örök élete van. Isten áldja meg a kiskunhalasi és az emlékező gyülekezetet.
Köszönjük szépen!